Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit a budafoki református gyülekezetben és a képernyők előtt is. Hallgassátok meg az apostoli köszöntést. Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Bár most nem tudunk kezet fogni és közelebb menni egymáshoz, de köszöntjük egymást egy kedves tekintettel, egy kacsintással, fejbiccentéssel. Szeretném kérni, hogy a gyülekezet foglalja most el a helyét. A mai bűnvalló imádságunk, amelyel az Isten tiszteletünket kezdjük, énekszóban fog elhangozni. Kérem a testvéreket, hogy énekeljük a 215. dicséretnek az első 4 versszakát, és figyeljünk az ének szövegére, így lelkileg gondoljuk át, hogy mi az, amit mi Isten elé vinnénk most. Mondjuk el közös bűnvalló imádságunkat is. Könyörülj rajtam, én Istenem, a te kegyelmességed szerint, és töröld el az én bűneimet. Tiszta szívet teremts bennem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Amen. Bűnvallástételünkre fogadjuk Isten feloldozó igéjét, üzenetét. Jézus mondja, nem azért jöttem, hogy elítéljem a világot, hanem hogy megmentsem. Így legyen. Amen. Foglaljuk el a helyünket. És most már örömmel Isten színe előtt őt magasztalva énekeljünk, dicsőítsük őt, énekeljük a 398. dicséretnek mind az 5 versszakát. A mi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy igaz, örök Isten. Amen. Testvérek, hallgassátok meg, ahogyan Isten szól hozzánk az Efézusi levélnek az 5. fejezetéből, a 21-től 33-ig tartó verseket olvassuk. Amíg halljuk ezt az igeszakaszt, foglaljuk el a helyünket.
Házastársak intése. Engedelmeskedjetek egymásnak Krisztus félelmében. Az asszonyok engedelmeskedjenek férjüknek, mint az Úrnak, mert a férfi feje a feleségnek, ahogyan Krisztus is feje az egyháznak, és ő a test üdvözítője. De amint az egyház engedelmeskedik Krisztusnak, úgy engedelmeskedjenek az asszonyok is a férjüknek mindenben. Férfiak, úgy szeressétek feleségeteket, ahogyan Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta érte, hogy a víz fürdőjével az ige által megtisztítva megszentelje, így állítja maga elé az egyházat dicsőségben, hogy ne legyen rajta folt, vagy ránc, vagy bármi hasonló, hanem hogy szent és fedhetetlen legyen. Hasonlóképpen a férfiak is szeressék a feleségüket, mint a saját testüket. Aki szereti a feleségét, az önmagát szereti. Mert a maga testét soha senki nem gyűlölte, hanem táplálja és gondozza, ahogyan Krisztus is az egyházat, minthogy tagjai vagyunk testének. A férfi ezért elhagyja apját és anyját, és ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Nagy titok ez, én pedig ezt Krisztusról és az egyházról mondom. De ti is, mindenki egyenként úgy szeresse a feleségét, mint önmagát, az asszony pedig tisztelje a férjét. Amen.
Testvérek, imádkozzunk most azért, álljunk fel, hogy Isten igéje teremje a megtérés gyümölcsét mi bennünk. Hajtsuk meg a fejünket. Mindenható Atyánk, köszönjük a Te igédet, azt az igét, ami kezdetben megalkotta ezt a földet, teremtett, létrehozott, azt az igét, amely most átformál, változást hoz a mi életünkben. Kérünk, Urunk, hogy adj nekünk nyitott szívet, hogy minden akadályt, ami az ige megértése elé jönne a mi szívünkbe, azt a hárítsd el. Kérünk, hogy bonts le minden falat, minden zárat nyisd ki. Kérünk azért, hogy valóban legyen nekünk akaratunk arra, hogy meghallgassunk téged. Kérünk, Urunk, hogy a te szent lelkeddel végezd el bennünk azt a csodát, hogy megértjük, amit mondani akarsz nekünk. Add, hogy ne csak a megértés szintjéig jussunk el, hanem valóban változást hozzon a mi életünkben a te szavad. Kérünk, hogy most hadd lehessünk engedelmesek, hadd lehessünk hittel telve, hadd fogadhassuk el mindazt, amit mondani akarsz nekünk. Így légy most velünk. Amen. Az ige hirdetése készülve énekeljük a 370. dicséretnek az első versszakát. Az ige, mely alapján Isten üzenetét szeretném ma hirdetni közöttetek, megtalálható a már felolvasott ige szakaszban, ebből szeretnék kiemelni néhány sort. Férfiak, úgy szeressétek feleségeteket, ahogyan Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta érte, hogy a víz fürdőjével az ige által megtisztítva megszentelje. Így állítja maga elé az egyházat dicsőségben, hogy ne legyen rajta folt, vagy ránc, vagy bármi hasonló, hanem hogy szent és fethetetlen legyen. Ezért az ember elhagyja apját és anyját, és ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Nagy titok ez, én pedig ezt Krisztusról és az egyházról mondom. Foglaljunk helyet! Kedves testvérek! Hogyha azt a szót kimondom, hogy egyház, akkor különböző érzések, gondolatok, élmények, emlékek jutnak a mi eszünkbe. Mi is az egyház? Hogyan viszonyulunk hozzá? Van, aki az egyházat egy nagyon távoli, misztikus dolognak tartja, és nem tud és nem is akar vele mit kezdeni. Van, akinek az egyházról az intézményes egyház jut az eszébe, azok a struktúrák, amiben működik, és az épületek, amiket birtokol. Van, aki rögtön a politikai szálat látja, eszébe jutnak azok a támogatások, milliárdok, amik az utóbbi években az egyházi beruházásokra keltek. Van, akinek a szeme elé a kiborító szalagcímek jönnek, amelyek az egyházban lévő visszaélésekről, csalásokról és önző érdekekről szólnak. Van, aki a saját gyülekezetére gondol, amikor az egyházat meghallja. A saját gyülekezetére, amiben tapasztal elfogadást, jó indulatot, segítőkészséget. Van, akinek esküvők, keresztelők és ünnepek jutnak az eszébe, amelyek során kapcsolódott az ő élete is az egyházhoz egy-egy pillanatra. Aztán mindezekhez az élményekhez, benyomásokhoz társulnak érzelmek és érzések. Jó indulatot, békességet, biztonságot, kedvességet és hálát éreztetnek azok, akiknek pozitív élményük van az egyházzal kapcsolatban. Harag, dű, irigység, igazságtalanság, megbántottság uralhatja azoknak a szívét, akiknek negatív megtapasztalásuk van, akik a saját bőrükön érezték az egyházi visszaéléseket. Az is lehet, hogy vegyesek az érzelmeink, tapasztaltunk jót és rosszat is. A következő hetekben az egyházról fogunk igét hirdetni és igehirdetést hallgatni. Szeretnénk, hogyha az egyház fogalma és küldetése tisztává válna előttünk. Szeretnénk, ha a személyes megtapasztalásaink feldolgozására lenne tér és idő. Szeretnénk, hogyha a hitéletünk az nem egy magán, vallásos, egyéni dologban fulladna ki, hanem tisztán látnánk a helyünket az egyházban. És végül célunk az is, hogy úgy tudjunk viszonyulni az egyházhoz, amelynek tagjai vagyunk, hogy szeretjük azt, és készek vagyunk beállni az egyház küldetésébe, amivel maga Isten bízta meg. Következő hetekben ilyen fogalmakkal találkozhatunk, hogy látható és láthatatlan egyház, szó lesz arról, hogy az egyház örök, a világ kezdetétől létező, arról, hogy kikből áll össze az egyház, kik alkotják, kik a tagjai. Szó lesz arról, hogy a Biblia különböző metaforákat használ, képeket használ arra, hogy az egyház különböző jellemzőit bemutassa és kiemelje. Például az egyház megjelenik, mint nyáj, mint család, mint menyasszony, mint templom és mint test. Bízom benne, hogy mindannyian meg fogjuk találni a helyünket és a küldetésünket mindebben. Ezen a mai bevezető alkalmon most először meg fogjuk nézni azt, hogy Jézus, a mi Urunk, hogyan viszonyul az egyházhoz, mit gondol róla. Aztán megnézzük azt, hogy mi nem az egyház. A legáltalánosabb tévhitekről is szó lesz ma, amik talán bennünk is bennünk vannak. És végül harmadik pontként arról lesz szó, hogy akkor valójában mi is az egyház, mit is szeretne Isten vele, mire van elrendelve, mit tervez az egyházzal. Ezen a néhány lépcsőn fogunk ma végigmenni. Az első és talán legmegdöbbentőbb tény az, amit az igénk állít az egyházzal kapcsolatban, az az, hogy Jézus szereti az egyházat. Jézus szereti az egyházat. Olyannyira szereti, hogy meghalt érte. Ha most egy szavazást csinálnánk az itt ülők közül, vagy akik a képernyők előtt ülnek, akkor lehet, hogy zavarba jönnénk. Feltennénk azt a kérdést, hogy szereted-e az egyházat. Lehet, hogy kellemetlenül éreznénk magunkat egy kicsit. Talán azt mondanánk, hogy a gyülekezetet szeretem, de az egész egyházat azt azért nem mondanám, hogy szeretem. Vagy azt mondanánk, hogy elfogadom, hogy vannak hibák az egyházban, elfogadom ezt, de nem szeretem, de azért elviselem magát az egyházat. De lehet, hogy valaki egyenesen felháborítónak tartja ezt a kérdést, hogy szereti-e az egyházat, hiszen azt mondja, hogy hogyan lehet-e szeretni, hiszen olyan sok rossz dolog is van benne. Az igényben mégis ezt olvastuk. Férfiak, úgy szeressétek feleségeteket, ahogyan Krisztus is szerette az egyházat és önmagát adta érte. Itt most rögtön egy képpel találkozunk, egy metaforával. Az egyház, mint menyasszony, mint feleség jelenik meg. A Biblia a házasság képét nagyon sokszor használja az egyház és Jézus kapcsolatára, már az Ószövetségben is találkozhatunk ezzel a képpel. Ezek a sorok egy kettős felszólítást tartalmaznak. Igen, szólnak a házasságról, hogy feleség és férj hogyan viselkedjen egymással, és szólnak az egyházról is, az egyházzal való kapcsolatáról Jézusnak. Ezen a két síkon tudjuk értelmezni ezt az ige szakaszt. Azért használja Jézus ezt a képet, mert talán a házasság az a legmélyebb kapcsolat, amely jó esetben szabad akaraton nyugvó döntésből fakad, amely mély elköteleződéssel jár, és ami két ember között jön létre. A házasság olyan kapcsolat, amelyben benne van az, hogy felelősséget vállalok a másikért, és őt minden hibájával és problémájával együtt elfogadom. És nem csak elfogadom, de szeretem. Egy egész életre felvállalom az ő sorsát, és kiállok mellette. Harcolok érte, és megadok minden szükségest ahhoz, hogy fejlődni tudjon, hogy kibontakozhasson, kiteljesedhessen a másik. Vagyis ezek szerint Jézus nem csak elviseli, eltűri magát az egyházat, hanem szereti. Annyira szereti az egyházat, hogy önmagát adta érte. Talán felháborítónak tartjuk ezt. Hiszen hogyan szeretheti Jézus, aki az igazságot, a tisztaságot, az életet hirdeti? Hogyan szeretheti ezt a bűnös, beteg, rossz döntésekkel teli egyházat? Hogyan szeretheti? Úgy, ahogyan szeret téged és engem. Minket, akik bűnösök, betegek és rossz döntésekkel teli emberek vagyunk. És mégis itt vagyunk az egyházban. Itt ülünk a padokban, vagy a képernyők előtt hallgatjuk az igehirdetést, vagy épp hirdetjük az igét. Mert az egyház nem egy távoli, misztikus, megfoghatatlan valami, amiben csak az esperesek és püspökök és vezetők képesek rossz döntéseket hozni. Hanem itt vagy te, és itt vagyok én, mi is ugyanúgy az egyház tagjai vagyunk, és mi is ugyanúgy tudunk rossz döntéseket hozni. Jogi értelemben a református egyházhoz tartozik mindenki, aki konfirmált, és aki rendszeresen él az úrvacsorával. Lelki értelemben a láthatatlan egyházhoz tartozik mindenki, aki hisz Jézus Krisztusban és az ő követője. Az egyetemes egyházhoz tartozik az összes keresztény felekezet, nem csak a református. Szóval mi mindannyian az egyházat alkotjuk. Nem a nézők vagyunk, akik a meccset nézzük, és közben szotyizunk és szurkolunk, vagy épp szídjuk a történéseket, vagy a másik csapatot, hanem mi magunk is benne vagyunk a csapatban. Az egyház csapatában. Mi is ott játszunk az élet nagy pályáján, nem tudjuk kivonni magunkat belőle. Persze az, hogy mennyire vagyunk jó játékosok, és hogy maga az edző mit szól a mi szereplésünkhoz, az már egy másik kérdés. De a csapatban benne vagyunk. Remélem, hogy ez senkit nem rémiszt meg annyira, hogy gyorsan beadja a kilépési kérelmét. Szóval onnét indultunk, hogy Krisztus annyira szereti ezt az egyházat, aminek mi is a tagjai vagyunk, hogy az életét adta érte. De még mindig szoríthat bennünket a kérdés, hogy hogyan lehetséges, hogy Krisztus, aki bűntelen, tiszta, mégis szereti ezt a bűnös közösséget. Az első válasz erre az volt, hogy ugyanúgy kegyelmet gyakorol az egyház iránt, mint ahogy irántad és irántam is kegyelmet gyakorol. Vagyis ha jobban értelmezzük, ez a mondat inkább azt jelenti, hogy a Krisztus az egyházban lévő embereket szereti, és azokért adta az életét. Így kicsit közelebb jön hozzánk ez a kép. Másrészt tudjuk azt, és látjuk azt, hogy Jézus szeretete nem egy reakció a mi szeretetünkre, a mi viselkedésünkre, vagy a mi hozzáállásunkra. Jézus szeretete nem belőlünk táplálkozik. Az ő szeretete független attól, hogy mi éppen hogyan viselkedünk, mit érzünk, mit gondolunk. Ő maga a nagybetűs szeretet. És ez a szeretet, ez önmagából fakad, önmagából táplálkozik, mint egy kicsordul. És ebből a túlcsordulásból, ebből a túlcsorduló szeretetből tud szeretni minket is, és magát az egyházat is. Tehát amikor eljegyezte magát az egyházzal, akkor nagyon is tisztában volt azzal, hogy mit vállal be. Nem érte meglepetés. Nem csak az esküvő után derült ki, hogy hú, ennyire rendetlen ez a fiú, vagy ennyire lusta ez a lány. Jézus, aki ismeri, hogy mi lakozik az ember szívében, ember gondolatában, döntése teljes felelősségében vállalta azt, hogy eljegyzi magát az egyházzal, vagyis velünk emberekkel. Minden következményét látta ennek. Tudta, hogy mit vállal magára. És mégis úgy döntött, hogy meg akarja menteni az egyházat, és benne a mi életünket. De nem csak megmenteni akarja, hanem fejleszteni, felvirágoztatni, kiteljesíteni. Mint egy férj a feleségével, úgy bánik Jézus az egyházzal. Vigyázz rá, óvja, védi, áldozatot hoz érte, segíti. Lehet, hogy észre se vettük, de két tévhitet már el is oszlattunk. Az egyik az volt, hogy az egyház egy távoli, misztikus, megfoghatatlan valami. Erre azt a választ találtuk az igében, hogy az egyháznak mi is a tagjai vagyunk, nagyon is közel van hozzánk, hiszen mi is benne vagyunk. A másik tévhit az volt, hogy Jézus nem szereti az egyházat, hiszen az egyház az bűnös és beteg. Láthattuk, hogy Jézus kijelenti, hogy szereti az egyházat. És az bizonyítja ezt, hogy az életét adta érte, és továbbra is fog gondoskodni róla. A legáltalánosabb tévhitek közül még négyet szeretnék megemlíteni itt a mai igehirdetésben. A korábbi gondolatmenethez kapcsolódik, hogy van, aki azt gondolja, hogy az egyház önmagában ellentétes a krisztusi tanítással. De mivel Krisztus maga hívta létre, életre az egyházat, így ez nem lehet ellentétes az ő tanításával. Az már egy másik kérdés, hogy az egyháztagok mennyire követik ezt a tanítást. De az ő cselekedeteik, döntéseik nem érvénytelenítik az egyház létének az okát és a célját. Olyan ez, mint amikor valaki érvénytelen jeggyel utazik a buszon. A busz attól még létezik, halad előre, megy a kijelölt útvonalon a célja felé, függetlenül attól, hogy a rajta utazóknak van-e jegyük, vagy éppen maszk az arcukon jelen esetben. Az egyház is halad előre a kijelölt úton, a kijelölt cél felé, attól függetlenül, hogy néha utaznak rajta olyanok is, akik nem követik igazából Krisztus szív szerint, hanem csak érdekek vezérlik őket. Attól függetlenül az egyház halad előre abban az üdv történeti tervben, amire az Isten rendelte. Aztán sokan mondják, hogy a hit magánügy. Nem kell egyház ahhoz, hogy Krisztust kövessem, és vele kapcsolatban legyek. Ezt a gondolatot nagyon sokszor olyanoktól halljuk, akik épp hogy keresztényekké váltak, vagy pedig olyanoktól, akiknek még vannak fenntartásaik Istennel és az egyházzal kapcsolatban. Mert aki hívő keresztény, az nagyon jól tudja magáról, saját tapasztalatból, hogy az egyházon kívül, gyülekezeten kívül nagyon nehéz megmaradni kereszténynek, Isten követő embernek, pláne nagyon nehéz fejlődni és növekedni. Aki hívő keresztény, az tudja, hogy magányos farkasként nem tud előre haladni. Ha csak abból indulunk ki, hogy Isten képére vagyunk formálva, Isten hasonlatosságára, akkor láthatjuk, hogy kapcsolatra vagyunk teremtve. És ha ez az alapvető kiindulási pontunk, akkor hogy ne tartozna a keresztény életünkhöz hozzá az, hogy közösségben vagyunk a mi testvéreinkkel. Nem tudjuk kivonni magunkat ebből. A keresztény gyakorlathoz alapvetően hozzátartozik az, hogy igehirdetést hallgatunk, élünk a sákramentumokkal, úrvacsorázunk, részt veszünk a keresztségben. Ezek az alapvető dolgok már is kizárják azt, hogy mi magányos keresztények legyünk. Persze, csak akkor, hogyha valóban a Biblia igazságát megértettük. A következő tévhit, amit időnként még hallani lehet, az az, hogy csak a katolikus vagy valamelyik kisegyház az igaz egyház. A Biblia tanítása szerint egy egyház van, ám az nem valamelyik felekezetnek az egyháza, hanem abba az egybe tartozik bele az összes. Határon innen és túl, időtől és tértől függetlenül. A második helvét hitvallás így fogalmazza ezt meg, csak egy anyaszent egyház van minden időben. És mivel egyedül csak egy az Isten, egy a közben járó Isten és az emberek között, a Messiás Jézus, egy az egész nyáj pásztora, ennek a testnek egy a feje, végül egy a lélek, egy az üdvösség, egy a hit, egy a szövetség, szükségképpen következik, hogy csak egy egyház van. Egyetemes egyház. Ezt pedig azért nevezzük katolikusnak, mert egyetemes, és kiterjed a világ minden részére, minden időkre, és sem helyhez, sem időhöz nincs kötve. Tehát amikor az apostoli hitvallásban régies szóval azt mondjuk, hogy hisszük a keresztény katolikus egyházat, akkor az alatt nem magát a római katolikus egyházat értjük, hanem ez a görög eredetű szó, ez a katolikus szó, ez igazából azt jelenti, hogy egyetemes. Vagyis az apostolok által alapított és az egész világra kiterjedő egyház. És igen, ebbe beletartozik a református, a katolikus, a baptista, az evangélikus, sok-sok keresztény felekezet. Tehát amikor egyházról beszélünk, akkor gondolhatunk erre az egyetemes egyházra, amelyik független tértől és időtől, és amelyikben minden Krisztus hívő beletartozik. És külön gondolhatunk a magyarországi református egyházra is. A lényeg, hogy ennek a tévhitnek ne higgyünk, a lényeg, hogy egyik felekezet egyháza sem az igaz és üdvözítő egyház, egy egyetemes egyház van. A negyedik tévhit az, hogy az egyháznak a püspökök és a pápa a vezetője. A Heidelbergi KT-ban egyházunk elfogadott egyik hitvallási iratában azt olvassuk, hogy Istennek fia az egész emberi nemzetségből szent lelke és igéje által az igaz hitnek egységében magának az örök életre kiválasztott gyülekezetet gyűjt egybe, a világ kezdetétől fogva annak végéig. Azt oltalmazza és fenntartja. Hiszem, hogy annak én is élő tagja vagyok, és örökké az is maradok. Jézus az, aki egybe gyűjti ezt az egyházat. Az ő tulajdona az egyház. Ő a fej, ő a legfőbb vezető. Nem a püspökök és nem a pápa, hanem Jézus Krisztus az első számú vezető. Éppen ezért felelősséget vállal az egyházáért, és szereti azt. Végezetül, harmadik pontként befejezve a tévhiteket, szeretném még elmondani, hogy akkor igénk alapján mire is rendelte Isten az egyházat, mi a terve vele. Újra felolvasom az ige szakaszunkat. Férfiak, úgy szeressétek feleségeteket, ahogyan Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta érte, hogy a víz fürdőjével az ige által megtisztítva megszentelje. Így állítja maga elé az egyház a dicsőségben, hogy ne legyen rajta folt, vagy ránc, vagy bármi hasonló, hanem hogy szent és vetetetlen legyen. Gyönyörű gondoskodás, védelem, áldozatkészség figyelhető meg ebben. Krisztus az egyházat megtisztítja, megszenteli, maga elé állítja dicsőségben, hogy ne legyen rajta folt, vagy ránc, vagy bármi hasonló, hogy szent és fethetetlen legyen. Az ige és a sákramentumok által vezeti és int, kegyelemre hív és megbocsát. Elmondtuk azt korábban, hogy Jézus előtt nem titok az, hogy milyen bűnök, hibák, rossz döntések vannak az emberek szívében, azoknak az embereknek a szívében, amely az egyházat alkotja. Nem titok előtte, tud róla. És éppen ezért nem akarja úgy hagyni, ahogyan van. Szeretné megtisztítani, megváltoztatni, megújítani, hogy valóban egy olyan egyház és olyan emberek formálódjanak ki, akiket ő eleve eltervezett és elrendelt. Fejlődést, növekedést akar adni az egyházának, és benne nekünk is. Mint ahogy egy ifjú feleségre, ha ránézünk, azt mondjuk, hogy kivirágzott, megtelt élettel, mert szeretve van. Az egyházunk is épp így ki tud virágozni, meg tud tenni élettel, meg tud újulni, gazdagom, hogyha Jézus vezetésének engedelmeskedik. A másik igénk így hangzik, hogy az ember ezért elhagyja apját és anyját, és ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Nagy titok ez. Én pedig ezt Krisztusról és az egyházról mondom. Valamiféle titkot fogalmaz meg itt Pál apostol. Kibeszélhetetlen, talán felfoghatatlan titokról beszél. Mégpedig arról az egyesülésről, ami az egyház és Krisztus között történik és jön létre. Arról van szó igazából, hogy Jézus szent lelke képes a mi lelkünket átjárni, mi lelkünkbe áradni, és ezáltal átformálni bennünket, ezáltal egyesülni. Úgy egyesülni, hogy a mi gondolataink, terveink, céljaink egyre inkább Krisztusivá formálódjanak, hogy egyre inkább tudjunk élni az Istennek az akaratában. És ugye azt mondtam, hogy mi az egyháznak a tagjai vagyunk, szóval így, hogyha mi tagok engedelmeskedünk ennek a Jézusnak és az ő szent lelkének, akkor ezáltal az egész egyházra hatással vagyunk, és elkezd formálódni, növekedni. Így Krisztus által megtisztítva és vele egyesülve tudunk igazából beállni abba a küldetésbe, amire az Isten hív minket, hogy az életünkkel dicsőítsük az Urat, és hogy minél több ember megismerje a megváltó, megmentő, megszabadító Jézus Krisztust. Hogy egyre több ember tudjon kapcsolódni őhozzá, aki szerető, gondoskodó, védelmező, önmagát feláldozó, és mégis győztes király. Hozzá lehet kapcsolódni, nem egy megfoghatatlan, misztikus valami, hanem az életét odaadva közel jött hozzánk, emberré lett, megismertette önmagát mi velünk, és szeretné, hogyha mi is megismernénk őt. Isten áldjon meg bennünket ebben a növekedésben, és a következő néhány hétben egyre többet megtudjunk az egyházról, egyre többet megtudjunk arról, hogy milyen célja van ebben a világban az egyháznak, milyen küldetése, amelyet Isten adott neki. Így minket is egyen-egyenként hív be ebbe a küldetésbe. Isten adja, hogy valóban be tudjunk állni ebbe, és így elérhessük életünknek a teljes célját. Így legyen. Amen. Testvérek, most énekszóval feleljünk Isten üzenetére, a 392. dicséretnek az első versszakát énekeljük el. Hajtsuk meg a fejünket imára. Úr Jézus, hálásak vagyunk azért, hogy Te része akarsz lenni a mi életünknek, és nem csak egy magán vallásosságra hívsz minket, hanem behívsz egy közösségbe. Egy olyan közösségbe, amelyet Te gyűjtesz egybe. Kicsit felfoghatatlan nekünk, hogy hogyan is létezhet ez a kezdetektől. Felfoghatatlan, hogy mi is lesz majd ott, amikor a mennyben veled leszünk együtt, és együtt örülünk és dicsőítünk téged. Úrunk, megvalljuk neked, hogy mi kényelmesen el vagyunk magunkban is. Megvalljuk neked, hogy igazából sokszor nem érezzük szükségét annak, hogy ebbe a közösségbe bekapcsolódjunk, hogy részesei legyünk. Rémiszt és elbátortalanítanak minket azok a hírek is, azok az információk, amiket tudunk az egyháznak a hibáiról. Nagyon könnyen úgy döntünk, hogy nem veszünk részt ebben a közösségben, hanem a saját lelkünkkel, a saját spiritualitásunkkal foglalkozunk. Mi jól meg vagyunk így. Kérünk, hogy mozdíts ki minket ebből. Kérünk, hogy állíts olyan helyzetek, olyan üzenetek elé, amely nem hagyja, hogy elkényelmesedjünk, a saját kis fotelünkben üldögélve, feldolgozva és örülve annak, hogy kapunk, hanem ha tudjunk kilépni ebből a kényelemből, és hadd tudjunk adni, és adni, és adni. Így kérünk, hogy segíts nekünk megérteni azt, hogy mit jelent gyülekezethez és egyházhoz tartozni. Hadd, hogy mindezt a tévhitet, amit magunkban hordozunk, hadd tudja megdönteni a te igazságod, hogy ne dőljünk be mindenféle pletykáknak és rémhíreknek, vagy rossz híreknek, hanem hadd tudjuk eléd vinni a bennünk lévő kételkedő kérdéseket, és hadd találhassuk meg a választ a te igédben. Köszönjük, Urunk, hogy behívsz ebbe a közösségbe, tudva azt, hogy mi sem vagyunk tökéletesek. Behívsz ebbe a tökéletlen közösségbe, amelyet te teszel tökéletessé, azáltal, hogy jelen vagy benne. Kérünk, hogy hadd tudjunk ehhez kapcsolódni. És szeretnénk most eléd hozni a testvéreinket, akik szenvednek, akár a magánytól, egyedüllétől, akár a túl sok tehertől, akár betegségektől, testi vagy lelki betegségektől. Urunk, eléd hozzuk most őket. Kérünk, hogy gyógyítsd őket, vigasztald és építsd őket. Hallgass meg a mi imádságunkat Jézus Krisztusért. Amen. Mondjuk el együtt az Úrtól tanult imádságot, együtt, közösen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és hallgassunk meg a hirdetéseket. Szeretettel hirdetem a gyülekezetnek, hogy továbbra is ugyanaz a rend áll fenn, ami az elmúlt vasárnapokon, így délelőtt 10 órától a 45-50 év felettieket várjuk istentiszteletre. Persze rugalmasan kezeljük ezt a korhatárt, szóval ha valakinek úgy alakul, hogy csak ekkor tud eljönni istentiszteletre, és nem tartozik bele ebbe a korosztályi körbe, semmi gond, nyugodtan jöjjön el. Este 6 órától 18 órától várjuk azokat, akik 45 év és 50 év alattiak, és a gyermekeket is erre az alkalomra várjuk, mert gyermektanításra lehet számítani. Szeretném hirdetni, hogy most már egyre több alkalmunkat megtartjuk személyesen, élőben. Kedden 10 órától varrókör lesz, 18 órától bibliaóra, szerdán 10-től nyugdíjas bibliaóra, 18-tól igekörüli alkalom, csütörtök reggel 8-tól bibliaóra, és aztán pedig konfirmációk lesznek csütörtök délután és péntek délután is. Az ifjúsági alkalmakról pedig a fiatalokkal egyeztetünk délután 6 órától, illetve a Facebookon. Szeretnék kiemelni egy különleges alkalmat. Kedden 19 órától egy beszélgetésre hívunk mindenkit a gyülekezeti terembe, melynek címe Reformátusok és Trianon. Egy ilyen dokumentumfilmet fogunk megnézni, és aztán pedig erről a filmről fogunk beszélgetni. Hogyha valakit érdekel ez a téma, biztatjuk, hogy jöjjön el. Az istentiszteletek online közvetítése továbbra is folyik, úgyhogy hogyha valaki még nem érzi biztonságosnak kilépni a házból, nyugodtan nézheti onnét is az ige hirdetést. Heti ima témát szeretnék javasolni. Imádkozzunk a ballagó diákokért és az érettségit befejező gimnazistákért, hogy valóban az az élet kiteljesedhessen a számukra is, amit Isten tervezett nekik. És szeretném átadni a szót gondnok úrnak.
Áldás békesség, én is szeretettel köszöntök mindenkit, azokat is, akik itt vannak, és azokat is, akik valami képernyő előtt néznek minket. Különösen köszöntöm azokat, akik először vannak közöttünk valamilyen módon, és hívjuk, várjuk őket, hogy csatlakozzanak, legyen lelki otthonuk a Budafoki Református Gyülekezet. Kérjük ezért a testvéreket, hogy figyeljék a honlapunkat, ahol a csoportok elérhetősége, a hírek, sok minden elérhető. Illetve megjelent a hírlevél is, kérem a testvéreket, hogy akinek még nincs nyomtatott példány, az vigye magával, illetve a nyomtatott forma mellett a honlapon is elérhető a hírlevél, és köszönjük szépen Kavolonyi Gyöngyi presbiterünk szerkesztői és nyomdászi munkáját. illetve köszönjük Fóri István presbitársnak a igeolvasást a mai napon, amit szintén ugye újra tudunk kezdeni. Tegnap kibocsátó istentiszteleten búcsúztunk az első olyan 8. évfolyamtól, akik már a református iskolába jelentkeztek. Köszönjük a szülők bizalmát, a pedagógusok odaadását és a tanulók kedvességét. A kivitelező készen jelentette gimnáziumi épületünket, holnaptól megkezdődik a műszaki átadása. Óvodánkba konyhai munkatársat és dajkát keresünk, jelentkezni az intézményvezetőnél lehet. Mint már Lilla mondta, kedden este várunk mindenkit szeretettel a gyülekezeti terembe, és várjuk a gondolatokat is. Azt is lehet, hogy valaki megnézi előre, és esetleg már annak alapján felkészül egy-egy kérdéssel. Napközi hittantáborokat tartunk július 27-e és 31-e között a felsősöknek, illetve augusztus 3-a és 7-e között az alsósoknak, jelentkezni a honlapon és a lelkészeknél lehet. A gyülekezeti tábor augusztus 20 és 26 között lesz Balatonszászon, már szépen gyűlnek a jelentkezések. Kérjük, hogy aki szeretne jönni, az jelentkezzen, mert lassan betelik a hely. A helyzet függvényében az anyagiakat az július elején véglegesítjük, de ezután is jelezzük, hogy a kisjövedelmű és nagycsádos testvérek részvételét azt kimondottan támogatjuk, gyűjtést folytatjuk rá, kérjük, hogy a közösség egységét ezzel is fejezzük ki. Itt most már lehetőség van arra, hogy személyesen is adakozzunk Persejbe, de aki az interneten van, akkor azt kérjük, hogy online Persej pénzt utaljon. Illetve felhívjuk a figyelmet, hogy továbbra is támogatjuk a szükséges szenvedőket, tehát folyamatosan a diakónusok, illetve a munkatársak figyelnek erre, és gyülekezeti tagokat is kérjük, hogy akik olyanról tudnak, aki nagyon megszorult, nehéz helyzetben van, akkor ezt nyugodtan jelezzék telefonon, vagy egy elektronikus levélbe. További áldott ünnepet kívánok mindenkinek.
Énekeljük záró énekként a már megkezdett 392. dicséretünknek mindegyik versszakát. fennállva fogadjuk Isten áldását. Így szól az Úr. Éppen ezért meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi a Krisztus Jézus napjára. Amen. Áldás békesség.